Komárom, Kaposvár, Szombathely, Komárom. Színházi kör, amely bezárult, vagy éppen most nyílik ki. Matusek Attila jelenleg a Komáromi Jókai Színház színművésze, ugyanakkor a neve rendezőként is ismerősen csenghet. Legutóbb a Kassai Táliában rendezett, de a napokban legfrissebb premierjén van éppen túl. Ő a Vörösingesek Ács Ferie, a Jókai Színház Pál utcai fiúk című musicaljében. És sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is, Kati, üdvözlöm a hallgatókat.
A legfrissebb a Pál utcai, mint már ezt a felvezetőben elmondtam, de szeretném, hogyha az elején kezdenénk, hogy végigjárjuk képzeletben legalább azt a kört, amit te is bejártál eddig. És még mielőtt belekezdünk ebbe az egészbe, ebbe az útba, ahogy gondolkodtam arról, hogy miről fogunk beszélgetni, és akár erről az útról is, valahogy mindig bekúszott az a szókapcsolat, hogy nem tipikus. Majd ezt mindjárt kifejtem, hogy miért, de lehet, hogy azzal kezdeném, hogy arról, hogy nem tipikus, arról neked mi ugrik be, így elsőként?
Hát, hogy atipikus. Ati a nevemben is benne van. Na. Én is ilyen atipikus vagyok. Jaj, de rossz szó, vicc, Lacus most örülne neki. Hát az, hogy nem egy hagyományos életpálya, vagy nem egy szokványos életút, az biztos ilyen szempontból az enyém, tekintve már azzal sem, hogy a francba kerültem én a színház közelébe.
Na akkor kezdjük innen, jó? Tehát, jó. Hogy nem tipikus az, hogy iparista voltál.
Igen. De én előtte már találkoztam a Jóska Bával, Kispéntek Józseffel, amikor az Ötvös utcán csinált ő egy helyiség kalapácsát. Nem volt egy nagyon meghatározó élmény számomra, de ő volt aztán az, aki az ipariban végigjárta az osztályokat, mikor én elsős voltam, és így rám mutatott, hogy rád emlékszem, jössz hozzám, és te, hogy megyek. Aztán azt mondták, hogy egy-egyen jobbat kapok magyarból, úgyhogy végül mentem. Hát, és aztán, igen.
De várj, tehát, hogy van ott egy reál beállítottságú ember, aki választ egy ipari szakközépiskolát, választja a komáromi iparit, vagy?
Hát figyelj, azért ez egyel nehezebb. Én például, most ha belegondolok, egy ilyen háromszögbe éltem az életem, az ipari, a Megyercke 73 és a Jókai Színház az egy ilyen 100 méter x 100 méter x 100 méteres háromszög, ahol én így nagyjából leéltem az életem nagyját, vagy élem most. Közel volt az ipari ahhoz, ahol laktunk. És gimiben nem akartam menni, mert ott már egyszer megfordultam nagyon fiatalon. Tehát én voltam kisgimis egy évig, ami nem tudom miért, korai puberta, született egy testvérem egykeként, fene tudja miért, nagyon lázadóan kezeltem, vagy nagyon rosszul. Ez a konkrétan elhazudtam a bizonyítványomat évvégén otthon, és hát Karinti szerintem kutya fülához képest, amiket én akkor csináltam, szóval. Igen, volt egy ilyen rossz élmény, vagy nem is tudom, kudarcnak nevezzem a gimnáziummal kapcsolatban, és nem akartam visszamenni oda. De minden más egyébként arra predesztinált, hogy a gimnáziumba kéne menjek, legalábbis a jegyeim, az összes tanár, hogy de akkor ebből majd egyetem lesz, mert nagyon jó tanuló vagy. Nem voltam jó tanuló szerintem, csak jól fogott az agyam, vagy könnyen jegyeztem meg, amit mondtak.
Tehát jó tanuló.
Lusta tanuló voltam.
Jó, tehát igen, sokféleképpen definiálhatjuk a jó tanulót. Na de hogy akkor mégiscsak az ipariban kötöttél ki, dacból, vagy lázadásból, vagy bármiből kifolyólag?
Ez ilyen nagyon fura oka van. Nagyon szerettem a számítógépes játékokat, és én azt gondoltam, hogy ha elektrotechnika és informatikára megyek, akkor én majd játékfejlesztő leszek. Hát ez nagyon hamar kiderült, hogy ez azért nem így van, és az elektrotechnika és informatika mást takar. Mindamellett az is érdekelt egyébként, tök jó dolgokat csináltunk, meg alkottunk, meg tanultunk, meg amikor a lakást újítottuk föl, akkor hasznát vettem ezeknek a dolgoknak, tehát azért jól jöttek, meg sose volt olyan probléma, hogy szervizbe vigyem a számítógépemet, tehát ezek mind hasznos dolgok, de alapvetően nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem elégíti ki a kreativitásomat, fogalmazunk így.
De ott, hogyha belegondolok egy iparista közegbe, akkor ott van sok fiú.
Csak fiúk. Csak fiú osztálytársaim voltak, igen, ilyen kambarlang, nézzük így.
És mellette párhuzamosan akkor elkezdted a színjátszó csoportot Kispéntek Jóska Bával.
Igen, szintén az ipariban,
igen,
ahol szinte végül is csak fiúk voltak, jó nem, aztán jöttek a D-ből lányok, megjelentek ott gimisek is, képzeld, mivel hogy ugye az intri az közös volt, az ipari intriében voltak a gimisek, úgyhogy pár gimisünk is volt, és akkor így szépen lassan átcsordogáltunk valahogy gimnázium közeli vizekre mégis, és az Andruskó Imre már úgy szólított minket, mint idegen légiós gimnazisták az ipariból, úgyhogy ő előre köszönt már nekünk, ha ott voltunk minden gimis rendezvényen, amin ott voltunk. Úgyhogy így elég hamar összekapcsolódtunk, így Örvecki András, Dékány Niki, Szurcsik Ádám, akkor még Habi, volt egy ilyen erős körünk, aminek nagyja egyébként gimis volt, csak voltunk mi hárman iparisok.
Tehát, hogy látens gimnazista voltál.
Igen, kicsit olyan volt, mintha látens gimisek lennénk.
Azt mondtad, az Ötvös utcai az nem volt egy meghatározó élmény, de mondjuk az ipariban már volt meghatározó színházi élmény, akár passzívan, akár aktívan, tehát hogy játszóként vagy megfigyelőként.
Még volt korábban egyébként egy meghatározó színházi élményem, játszóként is. Akkor az Ötvösön tanultam, de nem annak volt köze hozzá, hanem a Gál Tominak. Csinált egy Sonkádi Egyedgazda Tolkien előadást a VMK-ban. Akkor még egyetemista volt, hallgató. És én akkor találkoztam először komolyabban játszóként a színházzal. Tehát játszóként az volt az első ilyen. Ezt nemrég tanultam ezt a szót, úgyhogy használni fogom, ős élményem. Ezt most a Partizánban rengeteget hangoztatták, és idő után már zavart, de egyébként nem rossz szó ez az ős élmény. Szóval nekem az volt talán az első ilyen. Nézőként meg az Édes Anna a Jókai Színházban, és amiatt, mert amikor megölte Anna, akit Gubik Ági játszott, megölte ott Vizit és a feleségét, a Borárosra emlékszem, akkor én azt súgtam csak anyukámnak, hogy ezek tényleg meghaltak. És én teljesen elhittem. Voltam akkor 10 éves, 11 körülbelül, és emlékszem arra is, hogy itt a tarkomba dobogott a szívem, és egy ilyen nagyon ijesztő, de egyszerre izgalommal teli érzés volt, és aztán volt szünet, ahol a szüleim magyarázták, hogy de nem haltak meg tényleg, hanem ez játék, ezt persze én nem hittem el, de nem féltem attól még, mert érdekelt, hogy mi lesz utána. De a végén, mikor meghajoltak, na hát az a csoda. Utána tényleg, hogy ja, hogy tényleg nem haltak meg. Akkor ez most hogy van? Az volt az első ilyen színházi csoda végül is.
Majd még kérdezlek a színházi csodákról, de menjünk a nem tipikus úton tovább.
Jó, persze, bocsánat, elkalandozok és...
Azzal nincs semmi gond. Tehát, hogy az sem teljesen tipikus, hogy valaki, aki színművészetet tanul, mondjuk Szlovákiából ne a pozsonyi színművészetén, vagy ne a pesti színművészetén folytassa a tanulmányait, hanem éppen Kaposvárot, vagy Kaposváron, nem tudom, hogy még használjuk ezt. Kaposvárot
azt
használják.
Hiszem, helyes mind a kettő egyébként, de Kaposvárot szoktam én mondani, de mindkettő helyes talán.
Tehát, hogy ott tanultad a szakmát. Miért? Hogy? Mikor?
Igen, igen. Hát én Pozsonyba szerettem volna menni első körben, nyilván azért, mert az összes általam ismert és nagyra tartott színész Pozsonyban végzett. Csak én nem tanultam meg a szlovák dialógusokat. És már az első körbe kérte Mankovecki, Isten nyugosztalja szegényt, de hogy már az első körben kérte a dialógusokat, mert ott volt az osztálytársam, a Zsidek Pali, és hát mondtam, hogy én nem tudom. Aztán valahogy mégis tovább rugdostak engem a második körig, harmadik körig, de minden egyes kör után odajött, hogy holnapra tanuljam meg a dialógusokat, és mondtam, hogy már tanulom, már majd nem tudom mindet, és ugye ez egymás utáni 3 nap volt, és a harmadik nap már csak egy dialógus volt, amit nem tudtam. Hát én megkaptam azt a dialógust.
Jaj.
És hiába próbáltam én menet közben még improvizálni szlovákul, majd magyarul, azért már egyértelmű volt számukra, hogy ez nem azért van, mert valami fura lámpaláz és ilyesmi, hanem mert egyszerűen nem tanultam meg a szövegeket, és meg is érdemeltem azt, hogy páros lábbal rúgtak ki akkor onnan. És szerintem szükségem is volt valahogy erre. Ha az nincs, akkor valószínűleg teljesen más életutam lenne, meg máshogy állnék szerintem a szakmához, mint olyanhoz, az biztos.
Márhogy azt gondoltad, hogy megoldott színészből?
Hát az ide nekem az oroszlánt is, és hogy engem majd úgy is felvesznek, attitűdöm, az nagyon erős volt 18 évesen. Aztán bekerültem Kaposvárra, ahol hát rájöttem, hogy igazából a leggyengébb vagyok az osztályban, vagy hogy nem a legjobb szó a leggyengébb, de hogy nálam csak tapasztaltabb emberek vesznek körül, meg olyanok, akik érte drámaiskolából jönnek Magyarországon, ugye ennek nagyobb hagyománya van, és hogy olyan színészi és színházi eszköztárral vannak megáldva, vagy felvértezve, amiket én még csodálok, és így első találkozások. Aztán jó, persze az ember az 5 év alatt azért van ott, hogy ezt mind magáévá tegye, de hogy rengeteget tanultam az osztálytársaimtól is.
De még visszatérve a Pozsonyhoz, tehát hogy az is lehetett volna egy út, hogy te vársz egy évet, stúdiózol, vagy szabadúszol, vagy bármit csinálsz, és még egyszer megpróbálod a Pozsony, de nem ezt tetted.
Igen, mert ez volt a terv, hogy én majd még egyszer megpróbálom a Pozsonyt, csak ugye be volt adva Pestre és Kaposvárra is, és akkor elmentem Pestre is. A második körig jutottam el, ott volt egy nagyon rossz élményem aznap, ilyen személyes kis hülyeség, mindegy, nem sikerült egyszerűen az a kör, éreztem is aznap, hogy ez nem fog menni, és hát ott volt még Kaposvár. Ott is tovább juttattak az első rostán, és mondom, nehogy már pont ne menjek el akkor a másodra, meg harmadra. És hát elmentem annak tudatában, hogy én jövőre úgyis Pozsonyba megyek majd. És hát ez a hozzáállás szerintem segített nekem végül is abban, hogy engem felvegyenek Kaposvárra, mert még mindenki máson azt látták valószínűleg, hogy izgul, és kepeszt, én tök nyugodt voltam, mert valahogy az volt bennem, hogy hát ha nem sikerül, akkor nem ide jövök, hanem jövőre Pozsonyba. Tehát így nem rágódtam túlságosan ezen, meg nem izgultam szét magam a felvételin. Hát és aztán, miután felvettek, meg ott ragadtam a szó pozitív értelmében. Behúzott a közeg, meg a Csáki Judit kijelentése, hogy aki felvételizni mer azok után, hogy felvettük őt ide, azt páros lábbal rúgjuk ki. Úgyhogy nem igazán gondolkoztunk azon, hogy átfelvételizzünk Pestre, mert kijelentették, hogy ez nem átjáróház, nem egy felkészítő, nem egy tanoda, hanem egy teljes értékű főiskola, aminek nyilván már egy hagyománya van, vagyis hát a Babarci nem véletlenül akarta ezt az új színészképzést megalapítani ott. És itt végül is mi jól jártunk, a mi osztályunk szerintem nagyon jól járt, vagy jókat kaptunk még el onnan Kaposvárról.
Ez a még, ez elég fontos kifejezés, azt hiszem a mondatodban, de mesélj arról, hogy milyen volt az akkori Kaposvár, mert hogy mi innen kapunk infokat Budapestről, és kapunk Pozsonyról. Te mit éltél meg ott Kaposvárot? Akár az osztálytársaktól, amit említettél, akár a tanároktól.
Ami a legfontosabb volt, és szerintem szakmailag leghasznosabb az, hogy teljesen el vagy zárva a külvilágtól. Tehát az a színészképzés van a nap 24 órájában, és tényleg, mert nem tudsz más csinálni. Vagy el tudsz menni valahova az osztálytársaiddal. És Kaposvár annyira messzire van mindentől, hogy így havonta, két havonta egyszer jutottunk fel Pestre vagy haza. Hanem még ritkábban. Először azt hiszem, én karácsony környékén jöttem haza a szeptemberi beiratkozástól. Hát húzós, de pont ez a állandó munka, vagy nem is tudom, progresszív munka az, hogy folyamatosan csak a színházzal tudsz foglalkozni, csak azzal, hogy jeleneteket gyárs, hogy jeleneteket mutass, hogy próbálj, ha épp nincs ott a tanárod akkor is. Én nem tudom, hogy bírtuk azt akkor. De biztos, hogy ez volt a legnagyobb előnye Kaposvárnak szerintem, hogy egy ilyen inkubátor jellegű zárt munka tudott folyni, és mégis nagyon, nagyon sokféle impulzust kaptunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor mi ilyen begyöpösödtünk saját magunktól, mert nagyon sok impulzus jött kívülről, különféle rendezőtanáraink voltak, tehát nagyon jó mesterség és készségbeli tanáraink voltak. Tehát ez mind-mind annyira színesítette, meg dúsította azt, hogy csak azt az impulzust tudtuk befogadni, meg nyilván, amikor fáradtak voltunk, és végeztünk egy nap hajnali 2-kor, akkor még egy sört be tudtunk fogadni, amit nem értek, hogy voltunk képesek, úgyhogy másnap még mozgásórával kezdesz reggel 7-kor, 8-kor, de hogy nyilván az az intenzitás, ami szerintem a másik két iskola talán nem tudott volna adni.
Mesélik azért a színész hallgatók, hogy mindenhol jellemző valamilyen szinten ez a 0-24-es munka és bezártság, de értem, hogy mit mondtasz Kaposvárral kapcsolatban, hogy nem mész ki a Malomvölgybe.
Igen, tudod, ott nincs egy Budapest, nem az, hogy most elmegyek a Katonába megnézni valamit, meg menjünk el az Örkénybe, vagy menjünk el a Radnótiba, vagy nézzünk színházat, vagy Pozsonyba akár, menjünk el az SND-be, vagy nézzük meg az Asztorkába, hogy mit csináltak, vagy bármit, hanem maximum azt látod, ami a csikibe van, meg amit hoznak a tanáraid külföldről viszont felvételeket, hogy ó, nézd meg ezt az Ostermayert, nézd meg ezt a Korsunovaszt, és akkor oké, rájössz, hogy teljesen más a színház európai szinten, mint nálunk, és mennyivel több lehetőség van benne.
Ott, abban az időszakban volt ez a csoda élmény, amit mondjuk mondtál az Édes Annával kapcsolatban?
Nem tudom, mert ott ilyen nagyon ömlesztve jött minden, mint hogyha egy ilyen például optikai szál méréséből érettségiztem, gyakorlati érettségén, úgyhogy talán az a legjobb példa, hogyha az internet még ezen a régi kábelen jött, és ilyen lassú volt, és egyszer csak bekötik ezt az optikai szálat, és így hirtelen minden jön, nem tudom, mint a Matrixban, amikor rácsatolnak téged így valami lényre, és akkor így hirtelen megvilágosodsz, hogy kinyílik a szemed, és így hihetetlen mennyiségben jön az információ. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik volt az, ami épp megfogott, vagy mi az, ami hozzám tett. Tényleg nem tudom kiszemezgetni. Évekkel később tudtam már felfogni egyáltalán azt, hogy a színészképzésünk miről szólt, vagy hogy hol, mi, miért történt valószínűleg. Vagy most kezdem az elmúlt években ezt felfogni körülbelül.
Kaposvár után Szombathelyre kerültél. Azonnal sikerült társulati tagnak lenned a Vörös Sándor színházban?
Nagyon könnyű dolgunk volt. Öten kerültünk oda egyszerre. Béres Attila főrendező megnézte a három nővér vizsgánkat, és azt mondta Jordánnak, hogy Tamás, gyere el, nézd meg, itt vannak jó gyerekek. Nekik kellett épp 5-6 fiatal, úgyhogy Tamás azt mondta, hogy jó, de jöjjenek el ők hozzám. Úgyhogy meghívták az előadást Szombathelyre, és akkor utána ötünket leszerződtettek végül is. Akkor még csak harmad év végén voltunk, úgyhogy én nekem már a negyed évem is ott telt gyakorlaton, és az utolsó egy-két év egyetemi képzésem is már színházi gyakorlat volt végül is. És hát nagyon befogadó volt az a társaság. Nagyon örültek annak, hogy öten jöttünk, teljesen más szituáció ahhoz képest, mint amikor egy új ember jön egy társulatba, mint amikor jön 5 fiatal. Tudod, az egyszer egy plusz energia, egy plusz világ, tényleg egy új lendület. Tehát nagyon hálásak voltak, és tényleg nagyon örült nekünk mindenki. Úgyhogy az a legjobb dolog volt talán a világon, ami történhetett.
És hát valószínűleg azzal jön ez az 5 fiatal, hogy meg akarja váltani a világot.
Hát persze.
Ez az a Béres Attila, aki most jelenleg a Miskolci Nemzeti Színháznak az igazgatója.
Igen.
Tehát, hogy az ő vele való közös munka már onnan fakad.
Igen, Szombathelyen is dolgoztunk többet együtt, meg az egyetemen is volt egy kurzusunk vele, úgyhogy már régebb óta együtt nyüstöljük egymást. Vagy hát ő azért talán ismer valamelyest.
Milyen volt a szombathelyi közeg, azon túl, hogy ilyen befogadó, mert hogy Jordán Tamás azért egy ikonikus alakja a magyarországi, vagy akár az egyetemes magyar színházi világnak. Ő milyen arculatot adott ennek a társulatnak?
Tamásnak van egy csodálatos ereje, vagy képessége szerintem az, hogy maga köré gyűjti az embereket. És nagyon jó embereket tudott mindig maga köré gyűjteni. Tehát biztos vagyok benne, hogyha nem a Tamás hív bizonyos rendezőket, akkor ők nemet mondanak rá. Mert adott esetben lehet, hogy nem volt a színház anyagi helyzete olyan jó, vagy máshol jobb ajánlatot tudtak volna mondani, de maga a Tamás személye volt annyira erős és fontos azoknak az embereknek és azoknak az alkotóknak, akik ott voltak, hogy ez működtette szerintem az egészet. Ha ő nincs, maga ez a karizma, ez a bácsi, valahol mindenki apukája és nagypapája, aki közben egy hihetetlen módon gyermeklelkű lény, egy nagyra nőtt ovodás, hihetetlen, tényleg ő folyamatosan képes játszani, amikor szünet van, amikor nem próbáltunk, nem dolgoztunk, ő akkor is játszani akart, vagy fogadásokat kötni, vagy hogy bármi, mindenből képes volt játékot csinálni.
És te hogy érzékelted azt, amit én csak hallomásból hallok, vagy érzékelek, hogy vannak a budapesti színházak, és vannak a vidéki színházak Magyarországon.
Hát én egy magyarországi vidéki színháznál voltam, a Szombathelyinél, amit akkor úgy emlegettek, hogy az egyik legjobb vidéki színház. Tehát akkor így párat kiemeltek. Mondták, hogy vannak a budapestiek, ott is a nagy hármas, hogyha lehet így mondani, akkor ez az Örkény Radnóti Katona, ez mindig nagyot megy, és valóban. De hát akik ott rendeztek általában, ők rendeztek nálunk is Szombathelyen, nyilván azért kezdtek oda sorolni, vagy hogy a jó, jobb színházak közé sorolni minket. Meg Miskolcot, meg azt hiszem akkor még Székesfehérvár volt, amit szintén. Tehát talán ez a három vidéki színház volt, amit így a szakma mindig többre tartott, vagy nem tudom.
De azért mégiscsak vidéki
színházak. Amíg ott voltak, de persze, hogy vidéki színház, hiszen nem úgy van, hogy a kritikus felül a villamosra, és akkor elmegy rá, hanem összebeszélnek négyen, hogy most leautózunk Cudar Szombathelyre, és akkor megnézünk valamit, és aztán hazaautózunk, vagy ott alszunk, tudod, tehát ez már szervezést igényel. Nyilván kényelmesebb egy néző számára az, ha csak úgy, amikor úgy döntök, megnézem. Nyilván nehezebb mindig vidéki színházat működtetni, főleg úgy, hogy te képes légy mind szakmai, mind nézői sikereket elérni.
Ott milyen szerepeket kaptál? Már olyan szempontból kérdezem, hogy nem is feltétlenül konkrétan felsorolva, hanem elégedett voltál-e azzal, amit kaptál?
Változó évek voltak. A kezdő évben abszolút, tehát amikor oda szerződtettek, aztán volt egy év, amikor nagyon light-os évad volt, én alig kaptunk nagyobb szerepeket, mondhatom szerintem többes számba, mert így többünket érintett ez a dolog, aztán megint lettek jobb szerepek. Tehát hullámzó volt, de alapvetően próbáltak azért ügyelni arra, hogy minden évben legyen legalább egy olyan szerep, amiért érdemes küzdeni az egész évadban. Ez az utolsó két évben szerintem szervezési okok miatt, meg ugye akkor támadták be a Tamást politikailag, ott amiatt egy kicsit elfogyott szerintem az ő energiája is, és hogy a társulatot is tudja szervezni, és szerintem akkor bomlott meg egy kicsit ez a közhangulat, és pont emiatt, hogy nem tudott már lekötni mindenkit munkával és figyelemmel. Mert ezt egyébként ő mondta, hogy a Babarcitól tanulta még Kaposváron, hogy mindenkinek legyen legalább egy feladata az évadba. Tudod, te behozhatsz akár négy előadásban is tálcán, fácánt, és lehet szöveg nélküli szerepet, ha tudod, hogy az ötödikben te leszel Merkúció például. Mert akkor végigcsinálod alázattal, mert tudod, hogy megvan az ajándékod az évadban. Tehát mindenképp kell legyen egy fontos munka színész életébe, amiért végig küzdheti azt az évet. Általában mindig ezek a legproblémásabb dolgok, vagy hogy mondjam, mindig ez a legnagyobb társulatbomlasztó tényező talán. Uh-huh. Ezt a legnehezebb egyébként összehozni, tehát ember legyen a talpán, aki ezt össze tudja szervezni, nem könnyű. Meg lehet csinálni, de nem könnyű.
És társulaton belül ez tud okozni feszültségeket?
Tudod, hogy egy ember nem elégedett, elmondja valaki másnak, aki szintén nem elégedett, és akkor már ketten vannak elégedetlenek, és igen, az mindig hangos vagy rossz szájíz, és közben meg azt érzed, hogy jó előadást csinál a színház, de mondjuk hívtak egy vendéget egy olyan szerepre, amit hisz én is el tudnék játszani, sőt, lehet, hogy még, ha nem azt mondom, hogy jobban, de lehet, hogy jobban állna, fene tudja. De hogy főleg azok miatt voltak konfliktusok, belső konfliktusok, vagy nem is igazán kimondott konfliktusok talán.
Egy következő nem tipikust húzok elő. Ha jól tudom, ez az időszak az, amikor te elkezdtél fiatalokkal dolgozni. Nem tudom, hogy jól számolgatok-e. Igen. Tehát, igen, hogy Szombathely mellett te vállaltad azt, hogy Pozsonyba utazgass a Duna utcai gimibe, ahol egy színjátszó csoportot működtettél, nem egyedül, hanem kollégáddal, barátoddal, Rideg Pállal. Szóval, hogy mi volt a fő motiváció, hogy annyira túltenged benned a kreativitás, és ezt ki kellett valahogy élni, vagy pedig a pedagógiai szándék?
Nem a pedagógia, vagy az, nem tudom, nem a pedagógiai szándék alapvetően, talán, bár lehet. Palival már több éven keresztül rendeztünk gyerekeket az aranyosi színjátszótáborban. Az is úgy alakult, hogy én egyszer megpendítettem Csillának és Nellinek, Szabó Csillának és Váradi Nellinek, hogy hogy majd egyszer kipróbálnám, hogy milyen rendezni, és lehet, hogy majd egy táborba, hogy majd jövőre, vagy így. És azt mondták, hogy hát a fenét, akkor itt egy csoport, aztán csináld. És akkor mondtam, hogy jó, de akkor jöjjön a Pali is. És akkor így ketten vittük a csoportot, és tök jól tudtunk együtt működni egymással is, és a gyerekekkel is. És aztán akkor a bizalmat kaptunk, hogy következő évben is mi kaptuk a csoportot, meg aztán is, és így nagyon, nagyon jól működött ez a szimbiózis köztünk Palival. Majd Katona Eszter kereste egyébként meg Zsidek Palit azzal, hogy csináljon már egy színjátszó csoportot ott a Duna utcán, mert nincs ki csináljon. És akkor a Pali azt mondta, hogy jó, de csak akkor, ha jön az Attila is. És akkor ez már történelem. Nem, de hogy így keveredtünk oda. Úgyhogy hát ott minden az Eszter miatt van.
Hát keresd a nőt természetesen. Igen. De hogy ez a Szombathely, Pozsony nem volt túl megterhelő, hogy építed a saját karriered, vagy hát a saját munkáddal foglalkozol, és akkor emellett még, mert ez egy rendszerességet igényel, igen, tehát hogy is nagy felelősség.
Hetente ott voltunk, igen, Pozsonyban. Tehát ugye hétfő volt a szűnnap, tehát hétfőn általában se előadás, se próba, úgyhogy hétfőn lehetett menni Pozsonyba foglalkozni a Duna utcán a gimisekkel. Meg aztán megtaláltuk azt a 3 napot, amikor tudtunk összpontosítást tartani, és tényleg összekalapálni azokat az előadásokat, amiket összekalapáltunk. Akkor nem gondoltam például arra, hogy ez most szakmailag jó nekem, vagy nem jó nekem. Nagyon megkedveltem ezeket a fiatalokat. Akkor úgy éreztem, hogy hasznosat is tudok nekik mondani, tehát a pedagógiai szándék az erősödött, és közben a saját világnézeteimet, vagy világlátásomat, vagy színházi látásmódomat is tudtam megvalósítani, még ha csak amatőr keretek között is, de azt gondolom, hogy ott már látszott, hogy miféle színházban gondolkodok, vagy gondolkozunk. És hát aztán, most utólag visszagondolva, ha ez nem történik, akkor én most nem rendeznék ennyit valószínűleg. Tehát a bátorságot is az adta, meg a tapasztalatot, a kezdő tapasztalatokat is az adta. És ha nem látja például azt az egyik előadást a Cajlik, akkor nem hív rendezni kassára.
Úgy, jó, hát ugrunk a következő nem tipikus felé, de még egy kicsit lelassítom ezt az ugrást. Azt mondtad, hogy megkedvelted azokat a fiatalokat, de hát azért nem volt akkor a korkülönbség köztetek, viszont mostanra már tulajdonképpen, mintha egy generációt neveltél volna ki, azzal, hogy itt vannak, ők már elvégezték, vagy végzik a színművészetét, éppen végzősök. Hégli Bencéről beszélünk, Katona Eszterről beszélünk. Kiről beszélünk még?
Hát ugye ők voltak Duna utcások, meg a Csikmák Kati, aki Csikmák most Kati még hallgató dramaturgként. Tehát ők voltak a kemény magja és mozgatórugója a Duna Arcnak egyértelműen egyébként.
És azok, akik elindítottak egy új társulatot is, tehát hogy valószínűleg ebben a munkában is azért nagy löket volt, hogy volt egy mentoruk, volt, vagy két mentoruk.
Velük beszélgettünk erről most nemrég, vagy kérdeztem őket, hogy így feldobta Hégli Bence, hogy miért te gyerekeid vagyunk, és mondtam, hogy hagyjál a francba ilyen hülyeségekkel, hogy az én gyerekeim vagytok. Sokkal érdeklődőbbek a színház iránt, mint én voltam az ő korukban, vagy sokkal érdeklődőbbek, és sokkal többet látottak voltak már középiskolásként, mint én. Én sokkal naívabb voltam, sokkal kevésbé láttam komplexitásában a színházat. Nyilván az, hogy ők ennyiben tudatosabb fiatalok voltak már akkor, gimiben, is hozzá segítette őket ahhoz, hogy saját társulatuk legyen már most, de hát nem tudom, biztos, figyelj, oda-visszahatunk egymásra, ha találkozunk emberekkel. Nyilván ők is kaptak tőlem egy csomó dolgot, én is kaptam tőlük rengeteg dolgot, tehát ezt inkább ugyanúgy egy ilyen alkotási folyamatként élem meg. Most akár ha az ember személyiségéről beszélünk is, tehát én is alakultam általuk, és biztos ők is alakultak általam.
De hogyha ezt a Bence által feletett képet fűzzük tovább, a szülő-gyerek kapcsolatban sem arról van szó, hogy feltétlenül többet kell tudni annak a szülőnek, de mégis valami iránymutatást ő tud adni, vagy hát mentorként ott lenni. De a következő nem tipikus még az, hogy valaki Magyarországról visszajöjjön, amikor ott kezdi építeni a karrierét, ott végzi az iskoláit, nem tanul szlovák színjátszást, magyarul tanulja, és magyar szakmát tanul, mert azért egy kicsi különbség talán van a két világ között, és aztán mégis úgy dönt, hogy visszatér Komáromba, és akkor ez az első kör, amit így fölvázolt, amit most egy kicsit bezárul, tehát hogy te vállaltad azt, hogy a Komáromi Jókai Színház társulati tagja legyél, és akkor ez egy kérdője is lehetne, akár hogy miért, vagy hogyan történt ez a váltás, hogy miért jöttél vissza?
Hát figyelj, én amikor elmentem egyetemre, és nekiálltam tanulni ezt a színház dolgot, vagy színészetet, akkor már megfogalmazódott bennem az a gondolatot Magyarországon, hogy jó itt, de szerintem nem itt kéne legyek teljes mértékben. És ahogy haladtunk előre Kaposváron, Szombathelyen, egyre erősebb lett az érzet vagy igény, és ehhez egyébként biztos, hogy nagyon nagyban tett hozzá a Duna utcás kitérő, vagy kis kanyar, hogy azt érezzem, hogy nekem itthon kell dolgozzak, vagy hogy idehaza. Alapvetően volt egy ilyen, amit így szoktam dobálózni vele, hogy persze egyetem, aztán 5-6 év vidéki színház, aztán pár év Budapest, és aztán haza lehet jönni. Ez volt egy ideális elképzelt világ a Matusek Attilának. Ebből kimaradt a Budapest, amit nem bánok, mert engem teljesen megfojt Pest, mint város. Jó elmenni havonta egyszer-kétszer, meg jó ott lenni, akár forgatni egy-két napot, de nem tudnék ott élni.
Igen, és akkor a vidéki színház kérdéshez is visszatérünk, hogy Szombathely után talán a Jókai Színház egy még vidékibb színház. Már olyan szempontból, hogy hát még inkább kívül esik a szakma köréből.
Igen, de egyszerre vidékibb, egyszerre meg Gál Tomi szokta mondani, nem teljesen értek vele egyet, de jól hangzik, hogy ez a mi nemzeti színházunk valahogy. Tehát ez a felvidéki nemzeti színház, a Komáromi Jókai Színház, és valahol tényleg, hiszen két kisebbségi kőszínházunk van, a Kassai és a Komáromi, és ebből a Komáromi jóval nagyobb költségvetésből is dolgozik, és szakmailag meg szerintem adott a potenciál arra, hogy jó előadásokat csináljunk. Tehát mind gondolkozásilag a vezetőség által, vagy művészeti tanács által azt gondolom, hogy jó emberek vannak megszólítva. Nem mindig teljesen, hogy is mondjam, végig gondolt koncepció mentén, tehát az biztos, hogy többet kéne szerintem a társulatban gondolkozni. Ugyanúgy, amit mondtam Szombathelynél is, szerintem ez egy veszélyes dolog, és lehet, hogy azért, mert megéltem a bőrömön, hogy mik ennek a veszélyei, azért érzem most is annak, vagy még mindig annak, vagy azért emelem ki, mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy amíg nem gondolkozunk társulatban, addig egy produkciós színház leszünk csak. De alapvetően nagyon jó lehetőségek vannak itt, és sokkal hálásabb a közönség.
Ez egy fontos dolog, hálásabb. Hogy mennyire hálás a közönség?
Szerintem igen, hát nekik játszunk, úristen. Ha ő nem jön be, akkor nincs színház. Én játszhatok bármit, meg rendezhetek akármit, ha nem jön el senki megnézni. Ha nem ül be, nem támad fel az az igény, hogy megnézze az előadást, akkor mindegy.
Még a nem tipikusoknál maradva, ezt már érintettük, hogy rendezzel, és nem csak a Dunarc csoportot rendeztet, hanem azóta már rendeztet Kassán, Szent Iváni Álmot, illetve rendeztél a Jókai Színházban is. Ez ennyire erős igény benned?
Valahogy igény is van mindkét oldalról, azt érzem, tehát részemről is, meg kérnek is. Addig szerintem van értelme csinálni.
De miért? Mi a jó a rendezésben? Hiszen te, ha mondjuk így nézzük, akkor alapvetően színész vagy. Vagy?
Már az egyetemen az osztályfőnökünk afelé tolt minket, hogy ne úgy gondolkozzunk a színházban, hogy most színész vagyok, vagy rendező vagyok, dramaturg vagyok, hanem alapvetően színházi alkotóként mindig. Tehát az összes folyamat között szerintem van egy pici átfedés. A színésznek is fontos, hogy mit old a dramaturg, mik a dramaturgiai problémák. Ugyanez fontos a rendezőnek, tehát itt átjárások, áthallások vannak ezek között, a szakmák között. És szerintem, ha egy jó csapatban dolgozik az ember, akkor nyilván ott le van osztva, hogy ki melyik területen mondja a végleges végszót rá, hogy na, akkor ez legyen. Tehát ilyen szempontból csak egy összefogó, összetartó erő a rendező. De hogy ez is egy csapatmunka. Tehát engem, ami érdekel inkább, maga az alkotás folyamata. Az, hogy a rendezés miért kell Mert látom azt, hogy nagyon sokan, vagy nagyon sok színházi ember, gondolok itt most egyébként főleg a szlovák színházi szakmára, hogy nagyon fiatal, de mégsem elég progresszív, vagy nem elég bátor, nem tudom. És nem azt mondom, hogy én hú, de bátor színházat csinálnék, vagy bármint, csak szeretnék közérthető lenni, hogy ne ijesszük el a nézőt a színháztól, hanem egy picit próbáljuk meg közelíteni felé a színházat. És azt gondolom, hogy ezt én nem csinálom rosszul. Hát valószínűleg ezért van ez az igény bennem, hogy amit mondtam, hogy maradjon nézőnk, vagy legyen közönségünk. Mert ha nem marad, akkor hát egyrészt mi nem fogunk tudni miből megélni, másrészt egy kulturális szférával szegényebbek leszünk.
Ez érdekes, amit mondasz, mert általában a rendező az a saját gondolatát akarja kiültetni, és ez az, amit elsőként úgy kitűz, és aztán, hogy ezt hogy értik, és hogy nem értik, az már egy következő dolog, de lehet ezt a néző felől is nézni, hogy hogyan tegyem azt a gondolatot, amit én kisejtek ebből a műből, számára is érthetővé.
És szerintem nagyon fontos az, hogy a néző értse, hogy én mit szeretnék. Nyilván annál izgalmasabb egy produkció, vagy egy produktum, egy színházi előadás, hogyha olyan művészi értékeket, vagy olyan formanyelvi megoldásokat képvisel, amik a nézőnek is újak, de akkor, ha ez új a nézőnek, akkor nekem kötelességem kulcsot adni hozzá, hogy ő megértse. És onnantól, hogy ő megérti, nem csak egy történetet kap meg pluszba, hanem egy új formát is felfedez, vagy magáénak tudhat onnantól kezdve, és azt mondja, hogy én ilyen színházat már láttam, vagy wow, ez milyen érdekes, milyen jó megoldás volt, vagy hogy felismeri, hogy így is lehet, nem pedig csak úgy, hogyha két ember beszélget, az nem kell feltétlenül két ember egymással szemben álljon, vagy üljön és beszélgessen, hanem lehet azt százféleképpen csinálni, és ugyanúgy érvényes marad, és szituatív marad, tehát megmarad a szituáció. Ez nagyon fontos szerintem, például színházban, de lehet azért, mert színész vagyok alapvetően, hogy legyen szituáció. Mert a legtöbb nagy rendezői gondolat, vagy amit mondtál, hogy sokszor, én azt érzem, hogy sokszor ilyen önmegvalósító rendezői attitűdök azért nem működnek egy idő után, mert nem szolgálják a szituációt magát, vagy a darab egészét. Nem szolgálják azt, hogy a történetet is megértsem, ne csak azt az expresszív gondolatot, ami épp a rendezőt foglalkoztatja.
Van rendezői álmod, hogy mi az, amit meg szeretnél rendezni?
Van, de nem konkrét, és ez nagyon, nagyon fura, nem tudom, hogy el tudom-e közérthetően mondani. Olyan színházat szeretnék csinálni, ahol végre lehet saját mondatokat használni, le lehet írni saját mondatokat, mert most jelenleg szerintem a felvidéki magyar színjátszás, nevezzem így, vagy színház nem elég nyitott a szerzői színház felé. Szerintem a szerzői színháznak van elsősorban létjogosultsági és jövője. Nem azt mondom, hogy ne játszunk klasszikusokat, én csak klasszikusokat dolgoztam eddig át, ha megnézed, de alapvetően szerintem afelé kéne közelíteni, hogy a jelen problémáit és a jelen helyzeteit oldjuk. Miért nincs egy olyan korrupciós darab, ami lehetne? És azt gondolom, hogy pont kezd kinőni az a generáció, vagy az a szakmai közeg, akik képesek lesznek majd ezt megcsinálni. És remélem majd nekem is lehet hozzá közöm.
Alternatív színházi közegekben azért ez tud működni, vagy működik is, de térjünk vissza a színész Matusek Attilához, és a legutóbbi premieretekhez, a Pál utcai fiúkhoz, ahol te Ács Feriként a gonoszok vezére vagy.
Nem mondta is, hogy gonoszok, én megvédem teljes mértékben, és azt mondom, hogy szerintem Ács Feri az egyik legpozitívabb karakter.
Ács Feri, igen. Jó, de hogy a csapat, a banda, akinek az élén áll,
csak
nyilván...
Naivak. Naivak és egyszerűek, és próbálnak erősek lenni.
Te, hogyha itt vagyunk ennél a témánál, hogy ki milyen és milyen karaktert játszik az ember, szerinted van olyan karakter, amire te különösen jó vagy? Tehát most nem a karakter színészt akarom rád erőltetni, de hogy vagy megtaláltak olyan szerepek, amik mutatnak hasonlóságot, vagy szereted, hogyha több oldaladat próbálhatod ki?
Szerencsére egyébként még nem skatujáztak be soha, vagy semmibe. Talán Szombathelyen is elkerültek az abszolút tipikus vagy szereparchetípusok nem volt olyan, hogy akkor most csak gonoszokat, vagy csak hőszerelmeseket, vagy csak vicceseket, hanem ott is kaptam sokfélét. Tavaly Jóka is évadomra mondtam azt, hogy én vagyok az évad megmondója, mert mind a Csónakban, mind a Tótékban egy ilyen egy monológom volt, de abban fogalmaztam meg a darab arszpoetikáját és lényegét mindig.
Hát idén végül is a Vojcekben is egy elég karakán figurát látunk.
Idén megkaptam, igen, a maszkulin fickókat. Hát remélem, hogy nem csak ez jut. És hogy jövőre kapok mást is, vagy alakul még más.
Például egy Rómeót. Van egyébként szerepálmod?
Nincs. Az nincs egyáltalán.
Tehát egy rendezői álmod van, de szerepálmod.
Igen,
nincs.
De látod, rendező is egy konkrét.
De hogy ez azért, minthogyha billentené a mérleg egyik oldalát.
Mostanában többet rendeztem, mint játszottam, lehet azért van így. Vagy fontosabb munkák voltak valamiért azok, nem tudom. Alapvetően más idegrendszer, például izgulás szempontjából is, ez nagyon érdekes. Kérdezték most a Pál utcai premiéren, hogy nem izgulsz, egyáltalán nem. És hogy pont a színpadra lépés előtt egy picit szoktam színészként, és most már az is kezd el fogyni, vagy hogy már tényleg nagyon-nagyon kis ilyen izgatottság még ott van, de hogy nincs ez az izgulás. Ellenben, ha rendezőként vagy ott, akkor hány színész van, hány hangtechnikus, hány fénytechnikus, hány együttműködő, hány öltöztető, na te mindenkiért és mindenki helyett izgulsz. Tehát az egy olyan szintű, mert tudod, tehát az sokkal hatványozottabb, leírhatatlan. Lehet, hogy az már egy akkora, nem is tudom, adagdózis, hogy ahhoz képest az ember már nem érzi meg ezt a mikrodózist.
Nem csak saját magadért felelsz, igen, hanem tulajdonképpen mindenki másért. Hogyha lehet egy ilyen magánéleti kitérő, most az apa szerepet is játszod a magánéletedben. Igen. Ez milyen szerep?
Ez nagyon jó. Én nagyon élvezem.
Ez is izgulós? Tehát, hogy az, amikor a másikért, ez az a rendezői attitűd, vagy ez inkább a játszom az apa szerepet, és tök jól érzem magam benne?
Ez nem tudnám kötni se színésznek, se rendezőnek, mert ez olyan Matusek Attila. Tehát, hogy ez, ebben nem kell mit játszani, ez tök jó. Minden pillanatát élvezem. Van, amikor fárasztó, szó se róla, meg van, amikor már az ember úgy van vele, hogy kicsit még jobb is, hogy bemehetek dolgozni, de amikor meglátom azt a mosolyt, meg azt a kislányt, úristen, hát nekem ő a minden.
És hát akkor a nem tipikus dolgok itt záródnak be, számomra legalábbis a te életeddel kapcsolatban, hogy az sem teljesen tipikus, hogy 30 évesen valaki színészként apa szerepben tündököl, és ezt élvezíted, hogy legyen akkor ez a zárszója, hogy vendégem volt a nem tipikus Matusek Attila, a Jókai Színház színművésze, aki amellett, hogy színész, még rendezői szerepekben is megmutatkozik. Sok sikert kívánok ezekhez a munkákhoz.
Köszönöm szépen.